Hello, én Smith Sandy vagyok, Mindset Mentor és Transformációs Coach, és ez pedig itt a Joy Embassy Podcast, ahol utat mutatok és mindenféle technikákat tanítok a legvágyottabb, legvalódibb önmagad felé.
Na, hello, sziasztok! Ideje volt már, hogy jelentkezzek, a múlt pénteken ugyanis nem volt podcast, de ha nagyon ügyes leszek, akkor terveim között szerepel kettővel is jelentkezni ezen a héten, úgyhogy valamilyen formában pótolódni fog, ez az első formája ennek. Hosszú-hosszú ideje, lehet, hogy mondhatom azt, hogy egész életemben annak a titkát kutattam, csak nem mindig feltétlenül tudatosan, hogy hát, hogy ki is vagyok én valójában, meg hogy hogyan lehet ezt így megkülönböztetni mindattól, ami nem vagyok. És nem csak az én esetemben tartom ezt fontosnak, hanem így másoknak is. Tehát számomra nincs ennél izgalmasabb, érdekesebb téma, és tudom, hogy nem vagyok egyedül ezzel, hogy önmagunk megtapasztalásának hány rétege, milyen szintjei vannak, milyen dimenziók léteznek, milyen eszközök léteznek erre, hogy ilyen mély lélektani és mindenféle egyéb tani ásatásokat végezve végül be tudjuk azonosítani, tehát rá tudjunk ismerni önmagunkban azokra a részekre, vagy arra nem tudom, középből fakadó bizonyosságra, amiről egyszerűen minden kétséget kizáróan érezzük, hogy igen, ez vagyok én. És hogy megtanuljuk megkülönböztetni ennek a hangját, hogy ő hogyan üzen, hogy ő milyen nyelvet beszél, hogy ő hogyan próbálja tudtunkra adni, hogy mi számunkra adott esetben a helyes út, vagy a jó választás, vagy a rossz választás. Ez egyféle kihívása ennek az egész küldetésnek, tehát ez idáig önmagában is már egy nagyon-nagyon izgalmas kaland, tényleg felfedezni magunkat, a gondolatainkat, az érzéseinket, a testünk üzeneteit, a lelkünk üzeneteit, az intuíciónkat, tehát ezt a sok-sok dimenziót, ami mind-mind együtt jár az emberi létezéssel, és szerintem tényleg nincs ennél izgalmasabb dolog a világon, mint hogy ezeket így kicsomagoljuk, kibontogassuk, és kipróbálgassuk, megtapasztalgassuk, szerezzünk ezekről valódi húsvér élő megtapasztalást, és tudjunk merni, hinni abban, hogy el tudjuk különíteni a tapasztalatainkat. Tehát, hogy van bennünk egy olyan berendezés mindannyiunkban, ami a minden kétséget kizáróan igent fog mondani arra, ami tényleg igen, és érzékelni fogjuk azt is egy idő után, minél többet gyakoroljuk ezt, ami úgy valójában nem igaz, vagy nem igaz számunkra. Úgyhogy ebben a nagyon nagy munkában vagyok, és ebben a nagyon nagy munkában nagyon sok mindent csinálok azon kívül, hogy most erről fogok beszélni, hogy hogyan azonosítsuk be magunkat, és ennek is csak egy különleges szegletét, amire nem olyan régen bukkantam rá, arról fogok ma beszélni, hogy mit jelentett számomra az a felismerés, amivel egy reggel így felébredtem, elnéztem a macskákat ott az ágyon, és rájöttem, hogy a macskáim azok a sajátjuk. Tehát a macskáim valójában nem az én macskáim. Valószínűleg annyira látszik rajtuk, hogy ők így nem csak önállóságukban tapasztalják meg magukat, hanem hogy őket így nem lehet birtokolni. Ők nem valakinek a tulajdonai, és a viselkedésükben, meg az életükben is igazából saját magukat birtokolják, saját magukat tulajdonolják, nem úgy, mint mondjuk a kutyám, aki azt se tudja, hogyan járjon a kedvembe. És lehet, hogy ez a két véglet jól megmutatkozik ebben a két állatban, de azt hiszem, hogy valahol ezen a spektrumon szerepelünk mi is emberek, így egymással kapcsolatosan, vagy úgy egyáltalán a saját életünkben való részvételt illetően. Szóval, hogy ezt egy fontos akadálynak ismertem fel, hogy azt hiszem, hogy jellemzően arra tanítottak minket, és lehet, hogy ez valamennyire ösztönünkből fakadóan is természetes, hogy egymás függvényeiként definiáljuk saját magunkat. Egymásnak a relációjába, egymásnak a kapcsolatrendszerében próbáljuk beazonosítani azt, hogy mi kik is vagyunk, és kinek kellene lennünk, és hogyan kellene működnünk a világban, hogy mi a helyes választás, vagy mi nem. A szerepeinket szoktuk nagyon magunkra ölteni ilyenkor, tehát nagyon azonosulunk a szerepeinkkel, és szinte ilyen munkaköri leírás határozza meg, hogy hol vagyok a munkahelyemen, ja, hát akkor ezt, meg ezt, meg ezt választom, biztos, hogy más nem választhatok. Hol vagyok? Ja, a házasságomban? Hát akkor egy jó feleség mit csinál ilyenkor? Nagyjából ez a döntéshozatali mechanizmus, vagy ez az a szempont, ami alapján valamire igent mondunk adott esetben, vagy nem. Vagy ja, most anya vagyok, tehát most a gyerekeim viszonyrendszerében kellene döntéseket hoznom, mondjuk a ma délutánról, az egy megint csak nagyon másfajta döntéshozatali szempontrendszer, tehát egész más válaszokra fogok bukkanni. Tényleg, mint hogyha levenném mondjuk az anyakalapomat, és beállnék, felvenném megint az alkalmazott kalapomat. És nem is csoda, hogy így a szerepek között szétesünk, széthullunk, szétcsúszunk, ez még akkor is nagyon kimerítő és fárasztó, hogyha amúgy nem kerülnek konfliktusba egymással a különböző szerepeink által diktált sugallatok vagy elvárások, de általában konfliktusba kerülnek szerencsére, tehát még ezt a nehézséget, vagy az ebből származó bonyodalmakat is valamilyen formában megélnünk és menedzselnünk kell. Úgyhogy én arra jutottam így ebben a dzsungelben, ebben a tévúton, ahol így haladtam azt illetően, hogy bizonyos kérdésekre hogyan tudnék saját magamból valódi válaszokat előcsalogatni, hogy hát nagyon-nagyon fontos lenne megtanulnom a saját magam méként gondolkodni önmagamról. A sajátom akarok lenni egy picit, meg akarom nézni, hogy ki lennék én akkor, vagy ki vagyok én akkor, hogyha nem valakinek a valaki csodájaként tekintek magamra, és nem aként próbálom meghatározni, hogy akkor itt most mi lenne a kívánatos, vagy mit kellene lépnem, hanem tényleg legalább egy rövid időre, és akár csak tényleg csak koncepcionálisan, nem kell hozzá sem elválni, sem megtagadni a gyerekeinket, sem felmondani, tehát nem kell a fizikai világban ezt bárkinek másnak tudnia, hogy mi ezt csináljuk, de tényleg elvégezni ezt a gyakorlatot, hogy én mit akarok, én ki vagyok ebben az egész rendszerben, hogyha én nem a valakinek a valaki vagyok, hanem a sajátom vagyok, akkor mit akarok én most, akkor mi az igaz számomra, akkor mit, hogyan válaszoljak mondjuk erre a kérdésre, vagy kihívásra, mivel az élet, vagy egy másik ember éppen így megkínált, mi lenne az igaz számomra legbelülről, a saját válaszom mi lenne erre a kérdésre. És bár nagyon sok út van szerintem így az önmagunk autonómiájának a visszanyerésére, és mondom, ezt leginkább, tehát leginkább a tudati szinten értem. Nem azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy ne kerüljünk kapcsolatba egymással, meg hogy most akkor tényleg mindent fel kell borítanunk. Egyáltalán nem erről van szó. Tényleg arról van szó, hogy te belül kivel azonosítod magad. Te hogyan azonosítod, te hogyan definiálod saját magadat, te hogyan tudod megragadni azt, hogy neked a lényed kicsoda, és a te eszenciád kicsoda, és hogy amikor döntéseket kell hoznod, már pedig nap mint nap kismillió döntést hozol meg, akár tudsz róla, akár nem, akkor ki mozgat téged, ki irányít, és akár még a saját tudatod, tudatalattid, tested, stb. Ösztöneid, intuícióid szintjén is, hányféle dimenzió van, vagy hányféle olyan tényező van, ami adott esetben befolyásolhatja, vagy meghatározhatja ezeket a lépéseidet, és hogyha legalább tudnál róla, hogy ott van, és nem biztos, hogy azt a döntést hozta, ami két réteggel lejjebb is igaz volna számodra, akkor óriási hatalmat kapsz, és egy nagyon-nagyon hasznos eszközt kapsz a kezedbe arra, hogy egyre közelebb juss saját magadhoz, egyre jobban önmagadra hangolódj, egyre inkább összhangban élj azzal, akinek lenni születtél, és ezáltal, lehet, ez most nagyon ilyen gurun hangzik, meg spirituálisan, de tényleg ezáltal egy sokkal harmonikusabb létezést tudsz megtapasztalni a világban. Lehet, hogy így elsőre, hogy így elmondom, sok mindenkinek ez így ijesztőnek tűnik, hogy ja Istenem, akkor biztos mindannyian önzőek leszünk, meg semmit másért nem fogunk csinálni, és kész kicsekkolunk, és hátat fordítunk a társadalomnak, és elviselhetetlenek leszünk, és börtönbe kerülünk. Elsőre így tűnhet, de valójában, hogyha elkezdesz ismerkedni a valódi önvalóddal, és elkezded megtapasztalni azt, hogy ő mire és miért mond igent, és megértjük a válaszait, akkor rájössz, hogy szó sincs erről, nem fenyeget ez a veszély, A belső lényed is nagyon erőteljes kapcsolatban áll másokkal, nagyon empatikus mások felé, csak az empátiája nem fogja felülírni feltétlenül a saját belső igazságérzetét, vagy nem fogja a saját igazságát eltorzítani, úgymond mások kedvéért. Nem fog nagyobb érvényt tulajdonítani egy külső erőnek, egy külső embernek, vagy egy külső szabályrendszernek, mint annak, amit oda bent belül is igaznak, magára vonatkozóan igaznak és érvényesnek tart abban a pillanatban. És erre ráhangolódni, mondom, egyre inkább minél bátrabb vagyok ezen a területen, és minél több eszközre teszek szert ebben, annál harmonikusabban élem meg a létezést, és minél harmonikusabban élem meg a létezést, annál gördülékenyebben mennek a dolgok a többi emberrel is, meg a külső világban. Összeírtam igazából három olyan lépést, amit én gyakoroltam, meg most is gyakorlok, de hogy három nagyon-nagyon fontos tényező, különböző irányvonal, ahol el tudunk indulni saját magunk felé, és önmagunk úgymond felszabadítása, vagy birtokba vétele felé. Az első, amivel nekem így elég fájdalmas volt szembesülnöm, az az, hogy milyen szinten elveszítettem a kapcsolatomat a saját testemmel. Ahogy így olvasgatom az interneten, meg beszélgetek ugye az ügyfeleimmel, kiderül, hogy ez egyáltalán nem egy ritka jelenség. Nagyon sok felnőtt nő, vagy akár férfi is, tehát nagyon sokan tapasztalják ugyanezt. Nagyon sokak számára nehézséget okoz az, hogy egyáltalán a testünkre figyeljünk, hogy észrevegyük a testünk jelzéseit, nem beszélve arról, hogy ha már észrevettük, akkor még reagáljunk is ennek megfelelő módokon. Márpedig igazából erre a három dologra lesz elsősorban szükség, amikor elkezdek. Hát amikor eldöntöm azt, hogy jó, akkor most elindulok önmagam felé, akkor először is a saját testünket akarjuk, a testünkkel való kapcsolatot akarjuk visszaállítani, és birtokba venni a saját testünket. És igen, ennek tényleg ez a legfontosabb három fázisa, hogy elkezdeni befele figyelni, megtanulni a figyelmemet az agyamból, a gondolataimból, vagy a külvilágból, vagy más emberekből, a saját testérzeteimre, a saját kis test üzeneteimre irányítani. Elkezdeni ennek is tényleg minél profibb az ember, annál kis finomabb különbségeket kezdünk el érzékelni, annál jobban, olyan, mint egy idegen nyelv tulajdonképpen, így elkezdett kitapasztalni, hogy a testet hogy jelzi számodra, akár azt mondjuk, hogy éhes vagy szomjas vagy dühös vagy mi a különbség a között, amikor tényleg éhes vagy amikor csak érzelmileg vagy úgymond éhes, kívánsz valamit, késztetést érzel, hogy egyél valamit, de valójában nem vagy éhes. De nagyon-nagyon sok, és ezek csak tényleg a fiziológiai dolgok, de hát vannak aztán az érzelmek. Milyen érzés szeretni, milyen érzés szorongani a testemben, mondom, nem a szavak szintjén, hanem a testemben hol tapasztalom ennek az árnyalatait. Hogyan jelzi a testem, ha vágyik valamire? Hogyan jelzi a testem, ha kér tőlem valamit? Hogy jelzi a testem, hogyha valamire igent akar mondani, hogyan jelzi azt, hogyha től tart, hogy ezt egyáltalán nem szeretné. Meg tudom-e különböztetni azt, amikor tart valamitől, de izgatottsággal tart, tehát tudja, hogy fú, hát ez ijesztő, de azért menjünk arra, mert izgi is, meg kíváncsi vagyok. Meg tudom ezt különböztetni, ezt a fajta ilyen visszatartottságot, vagy ezt a fajta óvatosságot attól, amikor egy egyértelmű nem, ne menj arra, veszélyes, félelmetes, borzalmas, undorító, ne menj abba az irányba. Tehát, hogy tapasztalom a megtapasztalást tapasztalom, de a két nagyon hajszálvékony kis különbséget el tudom megkülöníteni a testemben. Hát el fogom tudni, ígérem nektek, hogyha gyakorlom. Tehát, hogyha tudom, hogy mit gyakoroljak, elkezdem odafigyelni, ez nem egyik napról a másikra alakul ki, de onnan szép nyerni például, ahonnan én indultam, azt gondolom, és nagyon-nagyon szép eredményekre lehet viszonylag gyorsan szerteni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy tényleg a testével kezdjen el megtanulni, kapcsolódni sok-sok-sokféle módon. És egy nagyon fontos kérdés volt itt nekem, amikor egyszer valaki ezzel is szembesített engem, hogy megvizsgáljam azt, hogy ki az, aki használja az én testemet rajtam kívül. Akár a konkrét beleegyezésem nélkül feltétlenül. Ki az, akinek, lehet, hogy akár én is jogosultnak tartom ezt a másik embert használni a testemet, Értelemszerűen, ha ő már így használja, akkor ő is jogosultnak érzi magát erre, és hogy ez milyen formákban nyilvánul meg a mindennapok során. És amikor ilyen szemmel kezdtem például ránézni arra, hogy a házasságomban tizenakárhány év ismeretség után mennyi reflex szintű érintés történik, ahol nincs valódi, lehet, hogy valódi vágy sincs az érintése, de például az érintve levésre lehet, hogy még annyi sincs, mert hogyha én mondjuk itt ülök, és ide jön a férjem, és ő pont vágyik egy ölelésre, akkor egyszerűen kiszolgálja magát például. És én pedig arra lettem tanítva, arra kondicionáltam magam, hogy hát ő erre egyrészt jogosult, miért is kellene megkérdezze, és nekem meg ezt még élveznem is kellene minden esetben. Hát ki ne örülne annak, hogy megölelték. De hogy ez nem így kellene működjön, nem tudom, értitek-e, hogy a valóságban akkor tudnék igazán jelen lenni a pillanatban, meg önazonos lenni, hogyha észrevenném, érzékelném, hogy hoppá, valaki engem meg akar ölelni, és még mielőtt fogadnám ezt az ölelést, biztosan tudnék menni belül egy ilyen befele csekkolással, hogy én egyébként akarom ezt az ölelést. És ezt nevezik ugye beleegyezésnek, konszenzualitásnak, tehát ez a fajta beleegyezés kezd el, azt látom, nagyon hiányozni sokszor az ilyen hosszabb távú pár, vagy nem csak feltétlenül, nagyon sok párkapcsolatban az elején sincs, vagy akár már a randizásnál is hiányzik, és igazából, hogyha ez egy randinál, egy első randinál megtörténik, akkor ezt kb. Erőszaknak nevezzük, de ha a házasságunkban történik nap, mint nap, akkor meg nem vesszük észre, hogy nem tekintjük erőszaknak, és nyilván nem a másik ember erőszakol bennünket ilyenkor, de mégis én erőszaknak tekintem olyan szempontból, hogy én nem adtam erre beleegyezést, és a saját beleegyezésemet nem adtam, sőt, a saját beleegyezésemet meg sem kérteztem, ki sem kértem előtte. Reflexből, tényleg reflexből mozog a testünk, reflexből nyúlunk egymáshoz, reflexből fogadjuk a másik érintését, és hogy itt mi történik. Na, hát ilyen dolgokat értek az alatt, hogy mondjuk valaki jogosultnak érzi magát, és nagyon szeretném így ebből levenni ezt a neheztelő hangnemet, vagy akár ezt az ítélkezetet, ilyen csúnya dolog ez, hogy jaj, erőszak, meg elnyomás, meg jaj, nem kért beleegyezés, de hogy tényleg próbálom ezt a morális részt így leszedni erről, és csak tényszerűen megnézni azt, hogy nem tudok igazán jelenlétből kapcsolódni valakivel addig, amíg reflexből csinálom ezt az egészet, és tulajdonképpen a saját beleegyezésem is hiányzik ebben a helyzetben. És ezt olyan szinten nem veszünk erről tudomást, nem is szóltak nekünk soha erről, hogy egyébként lehet, hogy több élet lenne benned, és a több jelenléttel tudnál részt venni a mindennapjaidban, hogyha egy kicsit gyakrabban megnéznéd, hogy az, ami itt történik, az nekem milyen, én ezt akarom-e, én ebbe beleegyezek-e, és lekommunikálnád a válaszodat. Mert ez pedig a másik, ami nem annyira könnyű ebben a helyzetben, hogyha én felfedezem azt, hogy a másik jön felém egy öleléssel, én becsekkolok, és azt a választ kapom, hogy bocsánat, de én most nem szeretnék ölelve lenni. Egyszerűen nem, és ez egy nagyon, megint csak egy nagyon érdekes kérdés, amit valami workshopon hívta fel erre az oktató a figyelmemet, hogy azt hinnénk ilyenkor, hogy kaptunk egy ölelést, például ebben a konkrét példában, de valójában igazából hozzájárultunk ahhoz, hogy a másik ember kielégítse a saját pillanatnyi igényét és szükségletét azáltal, hogy megölelhetett, vagy hagytuk magunkat megölelni. Értitek? Tehát, hogy ez nagyon izgalmas, hogy azt tanítják nekünk, hogy hát miért nem örülsz? Hát örülnöd kéne, és akkor arról nem is beszélve, hogy amikor ilyenkor nem örülsz, mert hogy örülnél, ha egyszer meg se kérdezted magadtól, hogy ezt szeretnéd-e, vagy hozzájárulsz-e ahhoz, hogy a másik kielégítse a saját vágyát rajtad azzal, hogy megölel. És még jön egy ilyen plusz, dupla negatív szájíz ilyenkor, hogy de hát én miért nem örülök? Hát ennek örülni kéne. Ja, Istenem, biztos baj van velem, vagy a házassággal. Arra nem gondolunk, hogy maga a helyzet abszurd. És hogy tényleg nem ártana felfedezni azt, hogy mennyi mindenben veszek részt a mindennapjaim során, úgymond akaratom vagy tudtom ellenére, ahol valójában hiányzik az én belső beleegyezésem, és emiatt tulajdonképpen használva vagyok, akár még önmagam által is, és ez is egy nagyon gyakori dolog, és mondom, nem egy morális dolgot szeretnék, egy morális ítéletet szeretnék ezt társítani, hanem arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok erről. Figyeljétek meg, hogy a saját életetekben ez hogy történik. És hát a gyerekekkel is persze szokott, ez még egy másik klasszikus dolog, hogy nyilván, amikor mondjuk várandós vagyok, akkor ketten használjuk a testemet, tehát ott nincs is kérdés, ott ő tényleg ugyanolyan jogosult a testem használatára, mint én, ha már ott odabent van, és odabent növekszik. De ahogy így megszületik, bár az elején elég lassan, tehát még továbbra is jogosult a testem használatára, abból eszik, abból táplálkozik az én testem nélkül, hogy gyakorlatilag az ő teste nem tud életben maradni, stb. Ez így a gyerekekre nagyon igaz. De ahogy így cseperednek, meg egyre önállóbbakká válnak, itt is érdemes lesz azért megfigyelni, hogy mégis hol van a saját határunk, mi az, amit tényleg beleegyezéssel csinálunk, a legnagyobb szeretetből és evidenciaérzetből és ösztönből, és mi az, ahol viszont már igenis erőszakot teszünk saját magunkon, mert ideológiailag, vagy bármilyen, nem tudom, érvekkel, vagy társadalmi nyomás hatására meggyőzzük magunkat, hogy de mindegy, hogy mit kíván a lelkem, meg a testem, nekem ezt így is, úgy is, akkor is meg kell tennem, mert egy anya ilyet megcsinál. És a kettő között, még hogyha nem is feltétlenül a lelkünket követjük, legalább tudatosítsuk, hogy mi történik, mert akkor legalább tudni fogjuk, hogy mitől érezzük annyira nyomorultul magunkat, amikor már tulajdonképpen az egész életünket az ilyen döntések határozzák meg, és ez létezésmódunká válik. Jó, tehát ez volt az első, a testen keresztüli önmagunk birtokba vétele volt az első. A második az, hogy annak megvizsgálása, hogy mi az, ami számomra igaz most. Tehát ki vagyok én most valójában, és az, aki én vagyok, vagy aki lenni akarok, akinek érzem magam a jelen pillanatban betöltött igazság érzetem szempontjából, itt mi a valódi önazonos döntés. És hogy ezt így magamtól kérdezzem meg minden helyzetben, ahol az élet arra késztet, hogy döntést hozzak, és aztán, amikor meghallom ezt a választ, akkor képviselnem is kell a világ felé. És ahhoz, hogy képviselni tudjam ezt a választ, ahhoz vannak bizonyos készségek, amelyek elsajátíthatók, amelyekkel nem rendelkezünk feltétlenül születésünkből adódóan, sőt, a szöges ellenkezőjét kondicionálják belénk, mert azt tanítják nekünk, hogy mások kedvébe kell járni, a szabályokat be kell tartani, mindig azt nézd meg, hogy igen, mit akarnak tőled, aki erősebb, azt aztán azt kell követni. Tehát vannak ilyen életben maradó szabályok, amiket így megtanítanak nekünk, és hogyha megtesszük ezt gyerekként, akkor jutalmat kapunk, ha pedig nem csináljuk, amit kell, akkor meg szankcionálnak minket. Úgyhogy ezt kondicionálásnak nevezik, és gyakorlatilag mindannyiunkat arra kondicionálták, hogy inkább a szabályokat tartsuk be, ne nagyon azzal foglalkozzunk, hogy belülről egyébként mire vágynánk, vagy a belső szabályrendszerünk mit diktálna, és hogyha már mindenképpen azt is meghalljuk, hát az eszünkbe ne jusson azt követni, hogy a konfliktusban áll azzal, amit valaki más, aki nem tudom, autoritás pozícióban van például, elvárna tőlünk. Úgyhogy egy konkrét tréning igazából, és itt most jó hírem van, mert egy nagyon hasonló tréninget fogok tartani nektek, hogyha velem tartotok április 1-től 7-éig. Az a cím, hogy belső engedély, és ingyenes egyébként, majd csatolni fogom ide, meg mindenhová igazából, hogy hol tudtok feliratkozni rá. Egy ilyen 5 napos tréning lesz, tehát 5 leckéből álló kurzus, konkrétan tulajdonképpen ezeket a skilleket szeretném megtanítani, hogy hogy ismered fel ezt a belső igent, ezt a belső vezérelt választást, és utána milyen skillekre, milyen képességekre van ahhoz szükséged, hogy ezt asszertíven képviselni tudd a világban is, úgyhogy lehetőleg azért még maradjanak emberek körülötted. Tehát, hogy nagyon fontos felfedezni azt, hogy milyen érzés az igazság neked, és hogyan tudsz ebbe igazából beleállni a világban. És itt például, tegnap volt egy ilyen beszélgetésem az egyik régi ügyfelemmel, hogy azt mondta, és ez például megint csak egy, szerintem egy beszédes példa sokaknak, hogy kevesebb az ideje, mert nagyon-nagyon sok energiát, időt, erőforrást tölt azzal, hogy így a gyerekeinek az életét oldogozgassa, meg menedzselgesse. És arra jutottunk, hogy de ez nem azt jelenti, hogy a mások kedvében járása miatt hozza meg ezt a választást. Azért csoportosít ennyi energiát, időt, erőforrást ebbe az irányba, mert ez az ő belülről jövő, meggyőződésből fakadó, saját, igaz választása. És ez például egy nagyon fontos példa arra, hogy nem válunk önző, teljesen a saját magunk tükörképében gyönyörködő szörnyetegekké azáltal, hogy belső vezérlése kapcsolunk. Csak lehet, hogy pontosan ugyanazt a szolgálatot például már nem áldozatmódban meg kényszerből fogjuk csinálni, hanem saját szabad választásból és erőből és felelősségvállalásból. És a kettő közötti megtapasztalás ég és föld, mind számunkra, akik végrehajtjuk ezt a szolgálatot, mind pedig a másik oldal számára, aki fogadja, aki megkapja ezt a szolgálatot tőlünk. Nagyon nem mindegy, hogy az anyám mártírként belehalt az én felnevelésembe, vagy az anyám döntéseket hozott, amivel engem nagyon előnyös pozíciókhoz juttatott, de ez az ő választása volt, amit ő szívvel, lélekkel csinált, és egyébként közben meg mondjuk nem feledkezett el teljesen a saját szükségleteiről és igényeiről sem. Nagyon nem mindegy, sem a fogadó fél oldaláról, sem pedig a szolgáló fél oldaláról. Jó, tehát ez volt a második, ami nagyon fontos kérdés ebben az önmagunk birtokba vételének a folyamatában, hogy míg a számomra most. És a harmadik, amiről beszélni szeretnék, ami megint csak utaltam már, az a felelősségvállalás. Tehát onnantól fogva, hogy a sajátom vagyok, már nem várom a gazdámat, úgymond, hogy megetessen, meg nem várom a gazdámat, úgymond, akárkit is nevezünk így, most ezt nyilván torzítok, meg túlzok, de nem várok valaki mást, hogy kielégítse az én, egyrészt ne kielégítse, tehát először is, hogy felismerje, és megnevezze, és beazonosítsa az én szükségleteimet, és vágyaimat, és érzelmi, és test, és akármilyen más fajta szükségleteimet. Nem arra várok, hogy ezt bárki más a világban ismerje fel helyettem, és aztán elégítse ki, hanem felelősséget vállalok azért, hogy én magam fedezzem fel ezt, én magam azonosítsam be ezeket, és igenis én magam gondoskodjak arról, hogy ami nekem fontos, az megvalósuljon. Ami nekem egy fontos igényem, szükségletem, vágyam, az kielégüljön. És hogy én ezt hogyan érem el, tehát hogyan kommunikálok erről, kit kérek meg, hogyan kérem meg, és hogyha nemet mond, akkor mi a következő lépésem, az már teljesen az én dolgom. Meg úgy egyáltalán ez az egész innentől fogva tényleg az én dolgom, és ez a felelősségvállalás dolog az, amitől igazából óriási hatalmat kapunk. Tehát azzal, hogy valamit birtokba veszek, azzal, hogy valamit vagy valakit birtoklok, azzal óriási felelősség is jár. És igaz, hogy óriási szabadság is jár, mert önrendelkezési jog lesz mellett, tehát önrendelkezéssel jár, és hát szabadsággal, tényleg óriási szabadsággal fog járni, de nem lehet megkerülni ezt a felelősségvállalást. Nem passzolhatjuk át a felelősséget másokra, nem háríthatjuk át, nem okolhatunk őket olyan dolgokért, ami valójában a mi mulasztásunk volt, onnantól fogva, hogy úgymond birtokba vettük saját magunkat. És itt a beleegyezés még egyszer elhangzik majd, vagy el kell hangozzon ez a szó, hogy... Nagyon sokszor tapasztalom azt, és magamban is nagyon sokszor megfigyeltem, főleg fiatalabb koromban, hogy én részt vettem helyzetekben, de valahogy a másik embert okoltam, hogy miért történik ez meg, és én miért veszek részt ebben. Na bum! És ez, minél felnőttebb vagyok, és minél inkább birtokba veszem, úgymond saját magamat, annál inkább rájövök arra, hogy mert nem kértem magamtól beleegyezést, de hát azzal, hogy ott vagyok, mégiscsak beleegyeztem. És felnőtt emberként ezért annyira lényeges megtanulni beleegyezést kérni, belső saját meggyőződéses beleegyezést saját magunktól, mert aztán nem hazudhatjuk azt le, hogy én itt voltam azáltal, hogy itt vagyok, és részt vettem ebben, azáltal én igent mondtam. Legalábbis a külső valóságomban. És hogyha én nem ismertem fel, hogy amit én a külső cselekedetem által ott és akkor megcsináltam, amire a cselekedetem igent mondott, az nem az, amire az én belső integritásom, vagy elveim, vagy akármicsodám is helyeselt és igent mondott, az megint csak nem a másiknak a hibája. És mondom, ez a felnőtt emberekre igaz, és leginkább az egyenrangú helyzetekre igaz, mert nagyon sok olyan kapcsolódás van a világban, vagy olyan helyzet van emberek között, ahol egy aláfölé rendeltség jön létre. És ott némiképp, hát ott ez egy filozófiai kérdésre is válik, tehát ott azért ez mindenképpen egy picit komplikálódik, de igen, egészen odáig terjed, én azt gondolom, hogy minél nagyobb személyes felelősséget vállalunk, tulajdonképpen mindenért, ami a saját életünket érinti, annál nagyobb személyes szabadságra is fogunk szert tenni. És ez tényleg odáig terjed, hogy a katona mi az, amit még megtesz, és mi az, amit már nem tesz meg mondjuk parancsra, vagy az alkalmazott akár ugyanilyen esetben. És igenis van személyes felelősségünk, én azt gondolom, hogy el tudjuk dönteni, még akkor is, hogyha a munkaköri leírásunkban ez meg az ugyan benne van, de erre a konkrét helyzetre én a saját lelkiismeretemből nem tudok igent mondani. Akkor nem biztos, hogy igent kell mondanom. Mert hogyha igent mondok, akkor szenvedni fogok, akár beismerem, akár nem, és le fogok térni erről a bizonyos integritás útról, ami lehet, hogy nem feltétlenül ott és akkor azonnal, de rövid, közép és főleg hosszú távon nagyon-nagyon-nagyon csúnyán meg tudja bosszolni magát. Na, hát erről akart szólni ez a mostani rész, az, hogy a sajátom akarok lenni, az számomra ezeken a lépéseken keresztül vezet, amiket így most meg tudtam osztani veletek, és nagyon-nagyon komolyan mondom, hogy ha érdekel ez a téma, és te is úgy érzed, hogy egy picivel több, vagy akár sokkal több integritás, belső összhang, ilyen belső vezéreltség hiányzik az életedből, tehát mondjuk gyakran neheztelsz másokra, ezek a tünetei, hogyha erre van szükséged, hogy gyakran kerülsz olyan méltatlan helyzetekbe, gyakran érzed azt, hogy neheztelsz másokra, bűntudatod van azért, hogy így kiállj önmagad mellett, félsz a mások reakciójaitól, és ezért nem állsz ki önmagad mellett, félsz nemet mondani, ritkán tudsz nemet mondani, az igenek is, tehát hogy leginkább azt nézed, hogy vajon mi lesz a reakció, és annak függvényében döntöd el, hogy akkor most valamire igent mondasz-e, vagy nem. Tehát ezek azok a tünetek, amik a legjobban igazolják azt, hogy neked mindenképp részt kell venned a belső engedély nevű kurzusomon, és mondom, akár ide írj egy üzenetet, hogyha ezt most hallod, és érdekes, nem találod hirtelen a linkjét, akkor átküldöm, de most a következő 2 hétben elég sok helyre fel fogom tenni, hogy hol tudsz jelentkezni és feliratkozni rá. Jó? Tehát nagyon szépen köszi, hogy meghallgattál, és remélem, hogy találkozunk a belső engedélykurzuson. Hello!
Ha ennél mélyebbre szeretnél menni önmagad kiteljesítésében és valóra váltásában, kérlek nézd rá a Vájvalóra programomra, vagy tedd fel velem a kapcsolatot.